Mindenkit szeretettel köszöntök. Nem az apukám fiatalodott meg, hanem én a lánya vagyok, Brávermi Pálhegyi Krisztina vagyok, a férjem John ott ül, ő itt tanít ebben az iskolában. És az apukám nem azért kért meg arra, hogy most én beszéljek nektek a konfliktus kezelésről, mert én vagyok annak a nagy szakértője, hanem valószínűleg azért, mert ismerés jól tudja, hogy már jó sokszor hasra estem ezen a téren, úgyhogy sokat kell nekem is tanulnom. De nagyon fontosnak tartom ezt a témát pont azért, mert ezek a hasraesések, ezek mindig fájdalmasak, nehezek. Egyébként boldog felesége vagyok a Johnnak, és van két nagy egyetemista lányom, akik azért nincsenek most itt, mert tanulnak. Bármilyen jó lenne látni a kis arcocskájukat, de karácsonykor jönnek haza, úgyhogy addig már kibírjuk fél lábon is. Most itt volt egy kis technikai affér, úgyhogy egy kicsit majd improvizálni kell, mert a jegyzeteimet nem látom, csak a vetítőt, de nem baj, azért izgalmas, azért szép az élet, mert izgalmas. Na, tehát akkor a ma esti és az egy hét múlvai előadás, az egy ilyen kis minisorozat lesz. Ma a konfliktuskezelésről lesz szó. A konfliktuskezelésnek arról a részéről, hogy hogy osszuk meg a szívünket, hogy kommunikáljunk, hogy beszéljünk, és a kérdés az az, hogy kerüljük-e, jobb-e elkerülni aranyos terít keresztényeknek a konfliktusokat, vagy inkább jó felvállalni és szembenézni velük. A legközelebbi alkalom is a konfliktuskezelésről fog szólni, de akkor inkább a megértésről és a meghallgatásról lesz szó. Rögtön kezdjük azzal az igeversen, amit mottóul választottam. Rögtön a teremtés után, amikor Isten megteremtette az embert, és megtörtént a bűneset, akkor az első dolog, amit észrevettek magukon, hogy mesztelenek. És rögtön el is rejtőztek Isten elől. Ezt idéztem, hogy megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Ezt mondta Ádám Istennek. És ez az ijegység, ez a mesztelenségünk tudata, ez az elzárkózni vágyás, amikor a biztonságot nem egymásban, hanem inkább az elbújásban, a bujóhelyekben, a falak mögött, a páncél alatt, a tüske mögött keressük, ez azért jellemző ránk, mert már megtörtént a bűneset, romlott lett a világ, és ennek a romlottságnak a következménye az, hogy ha együtt vagyunk, akkor is egy picit magányosak vagyunk. Ha kapcsolatban vagyunk, akkor is egy kicsit tartunk egymástól. Mégis úgy érezzük, hogy nagyon nagy szükségünk van a kapcsolatokra. Mindenki keresi, mindenki vágyik rá. Néha elmenekülünk azért. Néha úgy érezzük, hogy most senkivel nem akarunk találkozni, nem akarunk beszélgetni, de aztán újra az emberségünk egymás közelébe hajt bennünket. Miért van az, hogy olyan nagy szükségünk van egymásra? Miért nem vagyunk tartósan boldogok és elégedettek, legfeljebb egy-két napig, vagy egy-két hétig, ha egyedül lehetünk végre, és nem kell a kapcsolati konfliktusokkal bajlódnunk? Mitől vagyunk kapcsolati lények? A Bibliából megtudjuk, hogy Isten különleges hármas személye, az alapja és az oka annak, hogy kapcsolatra teremtett lények vagyunk. A János evangéliumában olvassuk, és aki jegyzetelni akar, az bátran írogassa le az igeverseket, amiket ott láttok, azt, hogy Isten szeretet. És ahogy végigmegyünk az egész Biblián, mindig látjuk, hogy Istennek a személye nagyon különleges, mert valamilyen számunkra igazán érthetetlen módon három személy az egy. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a világ teremtése előtt óta, tehát mindig is Isten hármas, szerető, lüktető, különleges kapcsolatának, kapcsolati személye volt. Tehát Isten sohasem volt egy személy, ő mindig három személy volt az egyben. Úgyhogy Istennek nem volt szüksége arra, hogy teremtsen, hogy ember teremtsen, hogy végre ne legyen magányos. Nem azért teremtette az embert, hogy végre legyen kivel sétálgatnia a mennyben, a hűvös szellő fújása alatt és gyönyörködni a természetben. Nem azért kellett megteremtenie bennünket, hogy ne legyen egyedül, mert ő együtt volt és szeretett kapcsolatban volt. Tehát adott nekünk azzal, hogy megteremtett bennünket. És ráadásul nem csak, hogy megteremtett, hanem a saját képmására teremtett bennünket. Ezt is a Teremtés könyvében olvassuk. És az is érdekes, hogy már eleve az embert is kapcsolatra teremtette Isten. Azt, hogy férfi és nő lettünk, azt, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, ez nem csak a bűneset után van, nem csak a romlott világ következménye, hanem ez annak a szépnek és a jónak a része, ami ennek Isten teremtette a világot, és Isten teremtett bennünket, mielőtt elcsúsztunk, elbuktunk volna. Viszont van egy hatalmas különbség a bűneset előtti kapcsolatok és a bűneset utáni kapcsolatok között. Mivel a bűneset előtt azt olvassuk Ádámról és Éváról, a férfiról és a nőről, hogy mesztelenek voltak, és nem szégyelték magukat. Hogyha egy kicsit lefordítjuk ezt a mesztelenséget, akkor mi jut róla eszünkbe? Nem csak az, hogy pucér volt a bőrük, és lehetett látni minden részüket, amit manapság megtakargatunk, hanem azt is, hogy átlátszóak, nyíltak, engedték látni az egész valójukat. Nem kellett felöltözniük, nem kellett sminket tenniük magukra, nem kellett szépítgetni, nem kellett takargatni, nem kellett félni, nem kellett aggódni, hogy vajon mit gondol a másik. Nem kellett védekezni, védekezésül fölvenni valamit, nehogy bánthassanak, nehogy fájhasson valami. Hanem olyanok lehettek, amilyenek voltak. Hát nem nagyszerű lenne a kapcsolatainkban, hogyha végre olyanok lehetnénk, amilyenek vagyunk, és valaki teljesen ismerne bennünket, és miután már teljesen megismerte, hogy igazán milyenek vagyunk, akkor szeretne nagyon. Ilyen az ideális kapcsolat Isten szerint, ilyennek teremtett meg bennünket. Ez jelenti azt, hogy Ádám és Éva mesztelen volt, látták egymást, és nem szégyelték egymást. Nem szégyelték magukat. De aztán az történt, hogy elbukott az ember, és amikor Isten jött, képletesen szól a Biblia, hogy Isten jött, meg biztos akkor is mindig ott volt, mindenütt, azt mondta, hogy hol vagy, és akkor az ember másképp felelt, mint korábban. Akkor azt mondta, hogy meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítenem vagyok. Ekkor ijedt meg először. Ekkor úgy érezte, hogy valamitől félnie kell, van valami félnivalója, és elrejtőzött. Milyen fájdalmas, milyen szomorú ez, hogy megtört az embernek az Istennel való kapcsolata. A bűn legelső hatása a félelem és a rejtőzködés. Megszűnt a meghitt átlátszóság, megszűnt a védtelenség, a védtelenségnek az a jó érzése, hogy jó, hogy így lehetek, mind Isten irányába, mind egymás irányába. A bűneset óta a teremtett világot beszennyezi és rongálja a bűn. És a bűn romboló hatása az emberi kapcsolatainkban is meglátszik. A mesztelen, a meghitt szeretet helyébe önérdekvezérelt hatalmi harc került. Úgy érezzük, hogy magunkban jobban bízhatunk, mint másokban. Úgy érezzük, hogy egymást arra kell használnunk, hogy nekünk jobb legyen. Olyan emberekkel akarunk lenni, akik nekünk a hasznunkra, a kedvtelésünkre, a szórakoztatásunkra vannak, akik elveszik a magányunkat, akik nekünk valahogy jók. És akik nekünk nem hasznosak, azokkal meg nem akarunk lenni. Önérdekvezérelt lett az ember a bűn miatt. És a bűneset után Isten azt mondta az asszonynak, hogy vágyakozom majd a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. érzékeljük ezt a feszültséget. Belénk van építve ez a feszültség. Minden kapcsolatban van probléma. Nincs olyan, amiben nincs, emiatt. A nő úgy vágyakozik a férfi után, hogy a kezében próbálja tartani. Ugye, ami miatt annyira megszerettük, azt most egy picit megpróbáljuk lefarigcsálni róla, mert most már egy kicsit sok. A férfit pedig azért tette oda Isten a nő mellé, hogy fenntartó módon gondoskodjon róla, és a természetben is azt bízta rá, amikor Isten azt mondta neki, hogy uralkodjatok a természeten, Isten nem arra gondolt, hogy igázzátok le, aknázzátok ki, és tegyétek tönkre, hanem arra, hogy tartsátok fenn, és gondoskodjatok róla. De helyett most már nekünk, amikor meghalljuk azt a szót, hogy uralkodás, akkor a kihasználás jut eszünkbe. Nekünk az uralkodó az már egy rossz kihasználó, kizsigerelő, kiszipolyozó ellenség, aki elől rejtegetni kell a kincseinket, akitől félteni kell magunkat, aki nem jót akar nekünk, hanem ki akar zsákmányolni, mint az adószedők, az adóbeszedők, az adóhatóság, akiről tudjuk, hogy nem a mi javunkra szedik azt, vagy legalábbis úgy érezzük. Tehát mind a ketten uralkodó és kihasználó hajlammal viseltetünk egymás irány, és a természeten is meglátszik ez. Ezt jelenti az önérdekvezéreltség, és ez a hatalmi harc, ami bennünk van. Most a következő pontban egy kicsit vissza fogunk menni, hogy hogy kezdődik ez mindez az egyéni ember életében. Eddig azt néztük, hogy mi volt az emberiség nagy történelme néhány vázlatpontban a kapcsolatok tekintetében. Nézzük meg, hogy az egyes embernek hogy alakul ki a kapcsolódó képessége, mi történik velünk. Az életünk első életéve a pszichológusok szerint a legmeghatározóbb év az életünkben. Most tudom, hogy hívőkörökben kimondani azt, hogy a pszichológusok szerint az nagyon kockázatos dolog, és ezt nem is szeretném nagyon messzire elvinni, azt gondolom csak röviden, hogy a Biblia mindennek a mércéje. A pszichológia viszont egy gyönyörű tudomány, ami azzal foglalkozik, azt kutatja, hogy milyen az emberi természet. És néha sikerül neki elkapni a lényeget, néha téved, de nem a tudomány maga egy bűnös tudomány, hanem néha butaságokat beszélnek. Néha meg eltalálják a lényeget, eltalálják a jót. A Biblia nem pszichológia, hanem Biblia, de ami ott van, abban megbízhatunk, mert az Istennek a szava. Azt tehát nem kell felülbírálni a pszichológia legújabb vívmányaival. A pszichológiát lehet megnézni a Biblia tükrében, hogy mi az benne, amiben eltalálták, és mi az, ahol még tovább kell keresgélniük, mert még nem találták el. Na, tehát az első életévben ugye a kisbaba érez. Most kipróbálom ezt a kütyűt, hogy oda tudok-e... Ah, megvan, ott van. Jaj, de klassz ez a játék. Ha-ha. Na, szóval érzése. A kisbaba semmi más, mint egy nagy érzésgombóc. Hatalmas szája van, és a hatalmas száján kijönnek az érzései. Azon üvölt, először még csak. Én olyan úgy örültem, amikor a gyerekeim már 4-5 hetesek kezdtek lenni, és akkor már nem mindig csak üvöltöttek, hanem néha véletlenül is mosolyodták magukat. De alapvetően üvöltenek, vagy alszanak a pici babák. És aztán az egész első életév folyamán azt látjuk, hogy hogy az ember a nyers ösztöneivel kifejezi az érzéseit, azt testesíti meg a pici baba. Egy másik ilyen aranyos jelenet volt, amikor a pici kislányom még csak néhány hónapos volt, de már kezdett érdeklődni az emberek iránt, ez azóta is nagyon megmaradt nála. Valami bácsi nagyon tetszett neki a villamoson, és akkor megfogta a kezét, és azt mondta, és így be akarta kapni. Egyszerűen neki az olyan, hogy megfogom, bekapom, mert olyan aranyos és kell nekem. Mi már ennél civilizáltabbak vagyunk, lehet, hogy mi is így érezzük magunkat néha, de tudjuk, hogy ezt nem illik, úgyhogy társadalmilag elfogadottabb módokon fejezzük ki az érzéseinket, illetve úgy, ahogy otthon tanultuk. A picike tehát kifejezi az érzéseit, mégpedig meglehetősen szenvedélyesen. Ami a szívén, az a száján, és nála ez így van rendjén. A szükségleteit érzi és kifejezi. Ha éhes, akkor ordít, ha tisztába kell tenni, ordít, ha unatkozik, ordít, ha álmos, ordít. És aztán, hogyha az anyukája szeretettel, nyugodtan, magabiztosan bánik vele, és sokat fogja, eleget szoptatgatja, eleget ringadgatja, kedvesen beszél vele, énekelget neki, időben leteszi aludni, és mindent úgy csinál, hogy a pici babának kellemes, akkor a pici baba feszültsége, szükségleteinek a feszültsége enyhül, megnyugszik, és elszenderedik az anyukája karjában. Tehát alapvetően az ilyen iciri-piciri kisbabák, azok még egy legfontosabb személyhez kötődnek. És az legtöbbször az anya szokott lenni, de elvileg bárki lehet. És amikor a kisbaba azt tapasztalja, hogy amikor neki kényelmetlen érzései vannak, és ez az aranyos, szerető, megnyugtató anya mindig jön és megnyugtat, és utána kellemes érzései lesznek, akkor kialakul benne egy ilyen alapvető, bizalmas, kiegyensúlyozott hozzáállás. Akkor jól érzi magát a kisbaba, és úgy érzi, hogy ez a világ szép és jó, neki csak szólnia kell, és akkor rögtön jön valaki, és a rossz jóra változik. Az éhség elmúlik, és jó lakottságá válik. A csípős fenék megnyugszik, elmúlik, és szép száraz pelenka kerül rá. Úgyhogy ilyen egyszerű a bizalom köre, a kapcsolódás köre az első életévben. Utána, hogy cseperedik a kicsi, már nem csak az érzéseit, hanem kezdi tudni elmondani a gondolatait is. Együtt kifejezi az érzéseit és a gondolatait. Illetve van neki mindenképpen, de a különböző családban nevelkedő kicsik különbözőekké kezdenek válni abban, hogy tudják kifejezni az érzéseiket és a gondolataikat. Hogyha egészséges, megfelelő, jó, szeretetteljes, megnyugtató, kiegyensúlyozott környezetben cseperedik a kisgyerek, akkor megtanulja a szükségleteit megfelelően kifejezni. Megtanítják neki a családban, hogyha ordítasz, toporzékolsz, a földre veted magad, akkor nem teljesül az, amit kérsz. De ha szépen kéred, akkor nagy esélye van annak, hogy teljesül. És akkor meg tudjuk beszélni, akkor befolyásolni tudod a papát meg a mamát, ha úgy kéred, ahogy mi mondjuk. De ha csak ami a szíveden, az a szádon, és ordítasz, akkor hoppon maradsz. Az ilyen kis gyerekekkel beszélgetnek is, és akkor megtanulja az érzéseknek a neveit. Akkor el tudja mondani, hogy én most félek, megijedtem, szomorú vagyok, álmos vagyok, éhes vagyok, sírok, mert sajnálom a kiskutyát, sírok, mert meghalt a nagymama, nincs semmi baj, csak fáradt vagyok, és azért vagyok nyűgös. Egy 4-5 éves kisgyerek is már ezeket ki tudja fejezni, hogyha megtanulta, hogyha ezeket a szavakat megismerte, hogyha a beszélgetésben tudatosodnak benne ezek a dolgok. És akkor nem lesz rá annyira szüksége, hogy artikulálatlanul üvölcsön, és nem lesz olyan frusztrált. Hogyha jól, helyesen, megfelelően ki tudja fejezni az érzéseit, meg a gondolatait, akkor nagy esélye van annak, hogy enyhüléshez és megnyugváshoz jut, mégpedig úgy, hogy közben másokkal is tekintettel van, mert ezt is megtanulja a családban. És aztán ez mind oda fejlődik, hogy kialakul benne, vagy tovább erősödik benne a kisbaba korában kialakult bizalom a szülei, a felnőttek, a környezete iránt, és a tisztelet is. Mert ismeri a korlátokat, tudja, hogy vannak korlátok, mindent megtehetek ezen a korláton belül, és akkor jó, ha pedig azt a korlátot átlépem, akkor mindig következetesen rossz lesz nekem. Úgyhogy ilyen egyszerűen és következetesen nevelnek egy gyereket, akkor bízni is fog a szüleiben, meg tisztelni is fogja őket. Ugyanakkor ez a kör, ez el is romolhat. A kisgyerek kifejezi az érzéseit és a gondolatait, ugyanúgy érzi, mint az előző kisgyerek, aki olyan családban nőtt fel, ahol jó felnőni. De a szükségleteit... Na, kedves nézőink, egy kis technikai szünet. Ó, csodálatos, köszönöm szépen. Ha. Tehát az érzéseit meg a szükségleteit ő nem tanulja meg megfelelően kifejezni, vagy nem tanulja meg egyáltalán kifejezni, mert meg se ismeri a különböző érzéseknek a fogalmait, hanem csak haragudni tud, csak dühös tud lenni, vagy folyamatosan kifejezi ugyan, de azt nem tudja, hogy mit jelent megfelelően kifejezni. Sokféle szülői magatartás lehet ennek az oka. Van olyan, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel, hanem magára hagyják, és csak úgy cseperedik, ahogy az ösztönei diktálják. Van olyan, hogy mindent megengednek neki, és akkor is ugranak, és teljesítik a kívánságát, ha toporzékol, és a földre veti magát. Az is lehet, hogy egy olyan gyerek, akinek nincs is családja, és egy gyerekcsoportban nő fel, nevelők irányítgatják, és akkor egyszerűen nincs meg a módja, hogy tanuljon, jó mintákat tanuljon. Tehát az ilyen gyerekek akár túlbabusgatják őket, akár ridegtartásban nőnek fel, mindig kevesebb érzelmet ismernek meg. És nem kapják meg azokat az eszközöket abban az életkorban, amikor meg kellene kapni, az 5-6 éves kor előtt, amik később a kapcsolataikban jó mintát tudnának nekik adni. És nem a gyereknevelésre fogunk majd kiukadni, hanem a kapcsolatokra, de ez a kis történeti visszatekintés, ez elég fontos, mert mindannyian jövünk valahonnan, és mindannyian cipelünk bizonyos hátizsákokat. Tehát, ha nem tudja jól kifejezni az érzéseit és a gondolatait, nem tud jól kérni, akkor elmarad a megnyugvás. A néma gyereknek anya se érti a szavát. Nő a kielégítetlensége, frusztráltabb gyerek lesz. És amit megtanul a környezetéről, az nem a bizalom és a tisztelet, sokkal inkább a bizalmatlanság, az értetlenség, nem úgy érzi, hogy nem tud tájékozódni, és a tiszteletlenség. Most az ilyen, az olyan gyerekeknek, akik nem a ideális, biztosan kötődő szülőknek a gyermekei, akik nem az előző családban nőttek fel, tehát akiknek nem ilyen volt a helyzetük, hanem ilyen, azoknak különböző sérült kötődési módjaik alakulnak ki. És valószínűleg bizonyos mértékig mindannyian magunkon hordozzuk ezeket a dolgokat. Van, aki erősebben, van, aki alig-alig. Tehát már mire felnőtt korunkban elkezdünk a kapcsolatokban kalandozni, addigra valami hiányzik, az eszköztárunk az megnehezíti azt, hogy sikeresek legyünk, és jól tudjunk szerepelni ezekben a kapcsolatokban. Tehát van olyan ember, akinek a sérült kötődési módja a szorongó, aki mindig meg akar felelni másoknak. Aztán van, aki inkább távolságtartó és konfliktus kerülő, akkor érzi jobban, jól magát, hogyha nem léheg senki a nyakába. Hogyha bezárkózhat egy picit a szobájába, és kifújhatja magát, és nem mások nem turkálnak az érzéseiben. Aztán van olyan ember, aki nagyon bizonytalan, lelkes, de állandóan hőmérőzi a kapcsolatot, és mindenre túlreagál. Hogyha egy távolságtartó, konfliktus kerülő összeházasodik egy ilyen bizonytalannal, aki mindig hőmérőz, akkor azok rettenetesen tudják egymást idegesíteni. Aztán van olyan, aki azt tanulta meg, hogy erőszakosan uralkodik, kikövetel, és szélsőséges esetben bántja azokat, akik a családjában vannak, és ennek a fordítottja, amikor valaki a passzív áldozat szerepét veszi magára. Na most ez a belénk vésődött feltételezésrendszer, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy feltételezések alakulnak ki, tehát minták alakulnak ki a gyerekekben a kapcsolatok iránt, és van, aki már eleve úgy cseperedik, hogy bízik, vannak, akik pedig nem bíznak. Ezek a kisgyermekkori családunkban tanult kötődési minták, a korai bevésődésnek hívják ezt már megint az okosok, a pszichológusok, és ebből a korai bevésődésből fakad az, hogy miket várunk el, mire számítunk, amikor megismerünk valakit, amikor új kapcsolatokkal találkozunk, és hogy fogunk viselkedni. Tehát már az alaphozzáállásunk is más, már amit a fejünkben hordozunk, az nem az a kép, amit látunk, hanem magunkkal visszük annak a képnek egy részét, amit látunk a másikban. A biztonságosan kapcsolódó szülő-gyermeke, de hát az ideális gyerek, aki a legmegnyugtatóbb, legboldogabb családban nőtt fel, aki megtanulta kifejezni az érzéseit és a gondolatait, az képes arra, hogy megnyugtassa saját magát. Ez egy nagyon fontos. A gyerekpszichológusok erről rengeteget tudnának mesélni, hogy mennyire fontos, hogy egy gyerek megtanulja félelem nélkül megnyugtatni saját magát. És az ilyen gyerek később is egész életében kevesebbet szorong, az ilyen felnőtt is kevesebbet szorong. Ezért sem annyira tanácsos, ezt csak zárójelben mondom az anyukáknak, ha vannak olyanok itt, hogyha mindig te altatod el a gyerekedet. Hogyha az összes ilyen dolgot magadra veszed, mert akkor ezek a képességei nem fognak kialakulni. Na. Aztán az ilyen gyerekek értékelik és megértik. Ők tudják, hogy őket értékelik és megértik. Tehát abban nőnek fel, hogy én vagyok valaki, és engem megértenek. Tehát erősebb lesz az önértékelése, és a saját hibáit is látja, mert ugyanakkor, ha emlékszünk, ebben a családban nem csak szeretet és értékelés és megértés van, hanem ugyanakkor van egy egészséges mértékű korlátozás is. Ha átlépi a határ, rossz lesz neki. Aztán azt is tudja ez a gyerek, hogy elfogadják az érzéseit és a szükségleteit. Neki ez a természetes. Ezért tehát később folyamatosan megtanul másokra is tekintettel lenni, és másokkal együtt érezni. Tudja, hogy alkalmazkodnia kell a korlátokhoz, ez is az ő természetes világához tartozik, hogy mondanak neki nemet, és azt tiszteletben kell tartani. Ebből kialakul nála az önkontroll, az önfegyelem, ami hatalmas segítség az életben. Az olyan, mint az embernek a lelki izom. Amikor nincs kedve tanulni, akkor képes rá, mert megvan az önkontrollnak az izma, amit már kigyakorolt, amikor nemet mondtak neki a szülei. Az ilyen ember el tud érni dolgokat, mert nem csak azt tudja megcsinálni, ami ezt kedve szontja, hanem azt is, amiről tudja, hogy ezt most megteszem azért, hogy később meglegyen az. Hogyha olyan közegben nőtt fel valaki, hogy meghitt, érthető érzelemkifejezést tapasztalt a szüleitől, tehát értette a szülei érzéseit, nem cikáztak szenvedélyesen egyik érzésből a másikba, érthetetlenül és felfoghatatlanul, vagy nem olyan szülei voltak, akik magukra csukták az ajtót, és akikhez nem lehetett közelíteni. Tehát, hogyha számára ismerős más embernek az érzelemvilága, akkor a gyerek is megtanulja magát kifejezni, és képes lesz másokat meg is hallgatni. Az ilyen gyerekkorában az első kapcsolataiban kölcsönösséget tapasztal, tud adni is, tud kapni is, megszokta, hogy mind a kettő fontos és normális része az életnek. Később is a kapcsolataiban kölcsönösségre számít, tehát nem olyan ember lesz, aki állandóan fut mások után, és nem is olyan ember lesz, aki mindig csak kihasznál valakit, és aztán tovább lép. A biztonságos kisgyerekkori bevésődés, látjátok, ez egy nagyon jó kép szerintem a biztonságos kapcsolatra. Ups, úgy látszik, nem bírta elviselni a számítógép lelki világa ezt a képet. Na. Jó, megvan. Hát ilyen izgalmas ez a mai este. Tehát a biztonságos kisgyerekkori bevésődésből autonóm, önálló, független, felnőtt személyiség tud kialakulni, és biztosan fog tudni kapcsolódni is az ilyen gyerek másokhoz felnőtt korában. Nagyobb az esélye arra, hogy érzelmileg is felnőtté fog válni, amikor a kora szerint felnőtt lesz. Nem reked meg valahol a csecsemőkor vagy a kisgyerekkor szintjén 30 éves korára. Be fogja tudni tölteni szerepét a párkapcsolatban és a házasságban is. Tehát az ő gyerekei is úgy fogják érezni, hogy neki felnőtt szülei vannak. És most, ezután a bevezetés után, leraktuk az alapokat remélhetőleg nagyon vázlatosan és nagyon nagy ugrásokban, nézzük meg a konfliktus kezelésnek az első felét. Az egészségesen fejlődő kapcsolat, amit az előbb szépen megalapoztunk, az olyan ideálisnak tűnik, hogy oda se kell rá figyelni, mert úgy sincs olyan senkinek. Mert azt gondoljuk, hogy az olyan, hogy a mi kapcsolatunk jó, egy helyben áll a csúcson, mi már megérkeztünk, most már itt vagyunk, és nekünk olyan jó, de az végtelenül unalmas lenne. Szerencsére ez sose igaz, ez sose így van. Sose vagyunk mindig a csúcson. A kirándulás az élvezetes, de a sivatagban való menetelés nagy hátizsákkal szomjasan, az meg nehéz. És egy normális, hosszú kapcsolatban, akik együtt haladnak az életben, normális dolog az, hogy néha sivatagon megyünk keresztül, sivatagban vándorlunk együtt, néha pedig kirándulunk együtt. És mind a kettő a része a kapcsolatnak. Tehát az, hogy van konfliktus, és van nehézség, és van nagyon száraz időszak, és alig bírjuk, ez nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat nem lehet egészségesen fejlődő kapcsolat. Lehet, hogy ez az egészséges fejlődés része. Mi történik a kapcsolatban? Hogy tudunk konfliktust kezelni? Először is az első lépésünk ahhoz, hogyha konfliktusba kerülünk, konfliktust érzékelünk, hogy szembenézünk vele. Először kivel kell szembenéznem? Először a másikkal? Hogyha először a másikkal nézek farkas szemet, akkor már ott, abban a percben elvesztettem a csatát. Hát csata ez? Egy jó kapcsolatban, ahol egymásért vagyunk, ez nem is csatának kell tekinteni, hanem inkább egy magunkkal való küzdelemnek. Tehát önmagammal kell először szembenéznem. A konfliktus kezelés, a másikkal való konfliktusomnak az első szintere az én saját magam vagyok. Megnézem, hogy mit érzek, megnézem, hogy mit gondolok, és hogy egyáltalán mi a bajom. És ezt nagyon kevesen tudják, hogy nekik mi a bajuk. Azt szokták gondolni az emberek, hogy mindig a másikkal van valami baj. Lehet, hogy a másikkal van valami baj, de miért zavar ez engem ennyire? Miért irritál olyan hatalmasan az az apróság, amit csinált ez a másik? Mi történik velem? Hogy fogom tudni elmondani neki, amit érzek? Vagy az a célom, hogy alaposan leszígyem, bántani akarom? Nekem fáj valami, és azt akarom, hogy neki is fájjon? Miután szembenéztem, és megpróbáltam kielemezni, hogy nekem mi a bajom, mit gondolok, és mit érzek, és úgy érzem, hogy képes vagyok eldadogni néhány érthető szóval, úgyhogy egy másik ember, aki egy másik világ, annak is legyen esélye megérteni, akkor következik a feltárásnak a, nem a lépcsője, hanem a körcikkeje. Most van itt az a rész, ahol a jegyzeteim, ugye, azok most nem láthatóak, de milyen szerencse, hogy azért valamennyire emlékszem, hogy mik voltak benne. Tehát a feltárás az annak a folyamatnak az első része, amikor elkezdünk beszélgetni. Ha nekem van valami bajom, és a másikat nem váltani akarom, hanem azt akarom, hogy egységben legyünk, amikor kétségben vagyunk, akkor megkérem, hogy üljünk le és beszélgessünk. Akkor követelőzök, hogy ennek azonnal most meg kell történnie, akkor nagy kockázata lesz annak, hogy a másik nem fog tudni olyan jó szívvel és nyitottan meghallgatni, mert ő neki most éppen kisebb gondja és nagyobb annál, hogy ebben a percben lejön és meghallgasson. Tehát hogyha érdemben igazán építő, mesztelen, feltáró, jó célú beszélgetést szeretnék, akkor el kell hívnom a másikat egy beszélgetésre, nem pedig követelnem, hogy most azonnal, mert ez már nem várhat tovább. És aztán elmondom neki azt, hogy mit gondolok, és azt, hogy mit érzek, és nem pedig azt, hogy ő milyen szörnyű. A következő, az pedig a másik félre vonatkozik inkább, aki hajlandó volt szeretetteljesen, megértően leülni a párjával, és meghallgatni, hogy ő mit gondol és mit érez. Neki nem az a dolga, hogy megvédje magát, mert ugye nem csatáról van szó, nem harcot vívunk, és itt most nem az a cél, hogy eldöntsük, hogy ki az ügyesebb, okosabb, nagyobb és erősebb. Hanem az, hogy a távolságunkból, a kétségünkből úgy újra egység legyen, hogy megértsük egymást. Tehát a harmadik pontnak a neve nagyon okosan az, hogy megértés. A hallgató félnek az a célja, hogy igyekezzen megérteni a másikat, és nem pedig az, hogy kitaláljon gyorsan valami ütős védekezést. A megértés mit jelent? Az, hogy nem fogok védekezni, az, hogy amikor a másikat hallgatom, akkor közben nem a védőbeszédre gondolok, hanem igyekszem odafigyelni rá, ha nem értem pontosan, ha furcsa, ha nem tűnik logikusnak, akkor nem azt fogom mondani, hogy nem értelek, furcsa vagy, nem tűnsz logikusnak, hanem akkor felteszek neki néhány kérdést, amiből az látszik, hogy meg akarom érteni, és nem pedig az látszik, hogy lesajnálom, hogy mondhat ilyen hülyeségeket. Mert ha legalább az egyikünknek valami fontos, akkor egy kapcsolatban, amit akarunk, hogy legyen, az mind a kettőknek fontos kell, hogy legyen. Tehát tök mindegy, hogy hülyeség vagy nem, ha neki fontos, akkor az fontos nekünk. Akkor nekem meg kell értenem. Ha olyan, mintha egy másik bolygó lenne, annyira furcsa, akkor valószínűleg arról van szó, hogy nem értem elég jól. És a végén pedig a kör azzal tud bezárni, ha ő el tudta mondani, én megértően meg tudtam hallgatni, nem fagyasztottam be a védekezésemmel vagy a kritikáimmal, meg most jobban értem, mint az elején, és meg tudunk állapodni valamiben, hogy ezután mit fogunk csinálni. Ez a megegyezés, ez a megállapodás. És most nézzük meg egy kicsit azt, hogy az, aki beszél, visszamegyünk, akinek eszébe jutott, hogy valamit meg kéne beszélni, és szeretne leülni a másikkal, aki el szeretné mondani, hogy mi van benne, aki bátor ahhoz, hogy oda menjen, és levegye magáról a fügefa levelet, és eldobja a páncélját, és kihúzza magából a sündisznótüskéket, aki oda megy és kezdeményez, az milyen lelkülettel viszonyuljon, és hogy mi mindent mondjon, milyen mondatokat lehet mondani például. Először nézzük meg a beszélő lelkületét. A Bibliában, az Efézusi levélben van ez a nagyszerű rész, amit Pál apostol ír, azt mondja, hogy vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Tehát legyen őszinte az attitűdünk, a hozzáállásunk. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Úgy tűnik nekem ebből, hogy az, hogy haragszunk, az, hogy haragot érzünk a másik iránt, az önmagában még nem bűn, hanem az egy normális dolog. És ott még el tudjuk dönteni, hogy a haragunk nyomán vétkezni fogunk, vagy a haragunk segít megérteni, hogy valami baj van, és valamit orvosolni kell. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Tehát jó indulatú legyen az, aki oda megy. Ha úgy érzem, hogy azért kellene a másikkal beszélnem, hogy jól beolvassak neki, mert végre már valaki meg kell, hogy mondja neki, hogy mennyire hülye, akkor jó, ha ezt magamban rendezem, hogy leírom a naplómba, és aztán elégetem. Ha ki akarom magam ordítani, akkor meg kell várni, amíg elmegy otthonról, bemegyek a szekrénybe, és ott ordítok. Azt is lehet. De ne azért próbáljam a másikat behúzni egy beszélgetős csapdájába, hogy aztán ott jól elverjem rajta a port, hogy ott indulatosan, keserűen bántsam. Az is normális, ugyanúgy, mint a harag, hogy úgy érzem, hogy bántani szeretnél, mert olyanok vagyunk, hogy amikor fájunk, akkor azt is meg akarjuk osztani. De az egy döntés, hogy megtesszük-e, amit érzünk, vagy nem. Folytatódik az igevers, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk, nektek a Krisztusban. Tehát azt mondja, hogy ne menjen le a nap, és aztán azzal fejezi be, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal, és hogy bocsássatok meg, tehát érezzük ezt a kört. Tehát, hogyha te vagy a beszélő, te akarsz valamit megbeszélni, akkor először jó, ha végig gondolod, hogy mit akarsz mondani, hogy ne egy érthetetlen lavinát zúdíts a szegény párod fejére. És gondolj végig, hogy hogy fogod elmondani azt, amit mondasz. Néha úgy érezzük, hogy ha már végig gondoljuk, hogy hogy fogunk valamit elmondani, az őszintétlen. Hanem úgy engedni kell, hogy úgy belőlünk folyjon az indulat. De ez nem így van. A szeretetteljes közlés, az végig gondolja, ez dolgozik egy kicsit a másikért, mielőtt oda megy és zúdít. Tehát legyen emészthető. Ugyanúgy, mint ahogy amikor ételt készítünk, akkor sem az van, hogy elmegyünk bevásárolni, és aztán a krumplit meg a répát úgy, ahogy van, a zacskóból beöntjük a másiknak a tányérjára, hanem azt is feldolgozzuk, és feldolgozott, emészthető, illatozó, kellemes formában tálaljuk, és ez nem hazugság, nem megtévesztés, hanem ez egy emberi hozzáadott értéke van annak, hogy dolgoztunk rajta, ugyanígy tegyük bele a hozzáadott értéket abba, hogy hogy fogjuk elmondani az érzéseinket és a gondolatainkat a másiknak. Tiszteljük meg vele. És ami még nagyon fontos, hogy olyan módon mondjuk el, ez lebegjen a szemünk előtt, hogy ne kényszerítsük védekezésre. Tehát én nem vagyok felelős azért, hogy a férjem hogy fog reagálni, mert az már az ő dolga, hogy ő mégis védekezik-e, pedig én nem úgy mondtam el. De az, hogy ha én már eleve úgy mondom el, hogy támadok, és azt mondom, hogy te ilyen-olyan, akkor természetes, hogy a védekezés fog belőle először kijönni. Tehát amennyire lehetséges, ne szorítsam sarokban, ne védekezésre kényszerítsem. Világosan, és ezt a férfiak szeretni fogják, úgyhogy ezt nekünk nőknek kell jobban megtanulnunk, mert belül nekünk van hozzá kevesebb tehetségünk, hogy világosan mondjuk el, hogy szeretnék valamiről beszélni. Nagyon sokszor a házassági tanácsadásokon összeszokták szidni a férfiakat, hogy milyen faragatlanok, és az, hogy ők logikusan szeretnek gondolkodni, meg világosan, az milyen rossz, és most, hogy nő keveredett az életükbe, most tessék megtanulni virágnyelven beszélni, és mindent megérteni, ami ott a levegőben úszik és illatozik. Azt is kellene mondani, hogy nekünk nőknek is át kell egy kicsit menni a másik világába, és megtanulni, összeszedni a gondolatainkat, és megpróbálni világosan elmondani, hogy miről van szó, nem egy gombolyagot oda zúdítani. Akinek kisgyereke van, az ezt gyakorolhatja, mert a kisgyerek is akkor ért a szóból, ha világosan fogalmazunk neki. Ha csak úgy szeretnénk, hogy valamit csináljon, és ezt köntör falazva, kömbönfontan, vagy felnőttek számára esetleg humorosan megfogalmazzuk, abban nem fog érteni a kisgyerek, hát a párunk se. Tehát világosan mondd meg, hogy miről szeretnél beszélni, és válasz ki egy dolgot. Ne az egész életed összes tragédiáját egy alkalommal zúdítsd rá. És amit az előbb néztünk itt az igeversben, most visszamentem, itt is arról van szó, hogy a nap ne menjen le a haragotokkal. Tehát ha már kialakul ez az egészséges rutina kapcsolatban, hogy amikor gond van, akkor megbeszéljük, akkor egy idő után már elfogy ez a sok minden felgyűlt dolog, és már mindig csak egy lesz. Tehát ez már könnyű lesz. Csak odáig kell eljutni, amíg elhordjuk azt a sok kupacot, és utána már egyenként lehet a dolgokkal megbirkózni. Tehát egy valamiről beszélj, egyet válasz ki. Például szeretnék beszélgetni veled a havi kiadásainkról. Ez ilyen egyszerű. Ez remélhetőleg nem hangzik fenyegetőleg. Ne kerüljük a forrókását. Ne mondjunk olyan általános dolgot, hogy le kellene ülnünk valamikor egy kicsit beszélgetni, mert akkor szegény nem tudja, hogy mire számítson, és aztán vagy nem tudja, hogy komolyan akarunk valamit, vagy később úgy érzi, hogy csőbe húztuk, mert valami kellemesre számított, és valami kellemetlen érte mégiscsak. Aztán ne is roncs ajtóstól a házba. Édesem, a bank egy hónapon belül kilakoltat minket a házból. Persze akkor még van hova berontani, ugye? Tehát miután így kezdted el, vágj bele, és hívd megbeszélgetni. A beszélgetés akkor lehet jó, ha a párod hajlandó meghallgatni. Tehát, mint az előbb is mondtam, ha akkor és ott azonnal követeled, amikor ő erre nincs felkészülve, hogy most kell mindent félresöpörnie, és leülni veled, akkor már eleve rosszabb lesz a hangulata, akkor már eleve nem lesz hozzá kedve, nem lesz felkészülve rá, úgyhogy adj neki felkészülési időt. És beszéljetek meg egy randit, beszéljetek meg egy alkalmat. Aznap este, vagy a jövő héten, szerda délután 4-kor. De tudja, hogy egy fontos beszélgetés fog következni, és legyen rá felkészülve. Semmiképpen ne érezze magát sarokba szorítva. Egyeztes vele időpontot. Aztán a hogyanokról, hogyanokat is nézzük meg. Hogyan mondjam el neked? Örüljetek, hogy nem énekeltem el. Bár majd nem volt ének, de nem baj, így azért jobban jártatok. Mintha én énekeltem volna. Saját tapasztalataidról, a saját érzéseidről beszélj. Ne a másikat kezd el górcső alá venni. Én mondatokat mondj, és ne te mondatokat. Azzal nem tud vitatkozni valaki, még egy férfi se, hogyha én így érzem magam. Lehet, hogy azt gondolja, hogy semmi okom rá, hogy így érezzem magam. De az, hogy önmagában az a tény, hogy valahogy érzem magam, az egy objektív valóság lehet ugyebár, és az, mivel elvileg szeretjük egymást, és én megosztom az érzéseimet, annak rendben kell lennie. Tehát én mondatokat mondj, ne te mondatokat. Például ne azt mondd, hogy már megint soha nem jössz haza, éjfélkor jössz haza, hajnalban mész el, és soha nem látlak, hanem azt mondd, hogy te hogy érzed magad, hogy szomorú vagyok, hogy nem tölthettem időt veled. Lehet, hogy nincs rá akkor, mert lehet, hogy a férfi úgy érzi, a másik úgy érzi, hogy mindig ott van, de én a magam részéről szomorú vagyok, mert én ezt így érzem, így élem meg. Romboló ugyanakkor azt mondani, hogy mindig elfoglalt vagy, és soha nincs időd rám. Érezzük, hogy ez már egy vádolás. És ha ezt hallja valaki, akkor az a természetes reakció, hogy megvédi magát, és megmondja, hogy dehogy is vagyok mindig elfoglalt, és 3 héttel ezelőtt is 10 percet beszélgettünk telefonon. Aztán, ha nem érzed magad biztonságban, ha valami a beszélgetés kezdetén már is elkezd zavarni a másik, abban, ahogy a másik néz, vagy abban, ahogy a szemét forgatja, vagy bármiben, akkor ezt is érdemes elmondani neki, hogy mint a te érzésedet, nem az, hogy már megint miért forgatod a szemed, hanem az, hogy te hogy érzed magad. Például, nehéz őszintén elmondanom, amit érzek, mert védekezőnek tűnik a hangod, vagy közömbösnek tűnik az arcod. És tűnik. Nem azt mondtam, hogy közömbös az arcod, mert én nem tudom, hogy tényleg közömbös-e, vagy nem. Lehet, hogy érdekfeszítően nézel rám, de kívülről az nem látszik, tehát bennem az az érzés, hogy lehet, hogy csak azért érzem úgy, mert én azt hiszem, mert már eleve félek elkezdeni ezt a beszélgetést. De ha megosztom az érzéseimet, ezt értékelnie lenne illő, hogy értékelheti, mert ez egy ajándék. Aztán, tehát bármi más, hogyha akadályozza, hogy megnyílj, akkor mondd el. Például mondhatja valaki azt, hogy kapcsolj már ki ezt a rohadt tévét, hát nem tudsz 2 percig tévé nélkül itt ülni és rám figyelni. De az rögtön bántó, és abból veszekedés lesz. De ha azt mondom, hogy arra volna szükségem, hogy miközben engem hallgatsz, ne legyen bekapcsolva a tévé, akkor ez már nem támadólag hangzik, és kultúráltan kifejeztük ugyanazt. Csak elfogadhatóan. Érzékelitek? Tehát amikor felkészültök egy ilyen beszélgetésre, és tudjátok, hogy mit akartok mondani, érdemes ezeket is szépen végig gondolni. Aztán ne csak a gondolataidat, hanem az érzéseidet is fogalmazd meg. Van egy listám, gondolkoztam, hogy milyen érzelmeket kifejező szavak léteznek, és összeírtam itt egy csomót, csak ízelítőül egy néhányat, hogy tudjátok, hogy miről van szó. És próbáljátok gyűjteni az érzelmi szótáratokat. Boldog vagyok, örülök, jól esik, feldob, elbűvöl, elkápráztat, elvarázsol. Aztán szerelmes, gyöngéd, meghitt, szenvedélyes, romantikus, szexi, forró, hálás, felfrissült, jól eső. Lelkes, játékos, izgatott, lendületes, elszánt, megszállott, hajszolt. Vagy döbbent, meglepett, kábult, megrendült, kiakadt, zavart. Vagy nyugtalan, aggódó, türelmetlen, kényelmetlen, kínos, csalódott, ideges, feszült, émeigő, szorongást keltő. Vagy biztonságos, nyugodt, békés, könnyed, megnyugtató, megkönnyebbülést nyújt, laza, derűs, higgadt. Hogy ijesztő, félelmetes, rémületes, aggódva, nyugtalanul, félve, óvatos, megfontolt, tartózkodó. Satöbbi. Sok van még, csináljatok magatoknak is egyet. Aztán légy őszinte. Az igeversben is láttuk, hogy az őszinteség, az igazmondás fontos dolog, pláne olyankor, amikor meghitt kapcsolatra törekszünk. Ha úgy teszel, mintha nem zavarna valami például, kisebbíteni próbálsz valamit, megjátszod magad, akkor nem magad az adott. Akkor felöltöztél egy újabb védekező ruhába. Az is egy pajzs, az is egy páncél. Az nem segít a kapcsolatban. Az igazságot mond, de nem akárhogy, hanem a tőled telhető legszeretetteljesebb módon. A jó kapcsolatban mesztelenek tudnak lenni egymással az emberek, és nem csak testileg a legkönnyebb, hanem emberileg is, lelkileg is legyen védtelen, törekedj arra, hogy védtelen tudjál lenni, ami azt jelenti, hogy sebezhető is vagy. És igen, érhet fájdalom. De nem megéri. Aztán haragszol. Azt olvastuk az előbb az igében, hogy a haragszol is, ha ám haragusztok is, de ne védkezzetek. Itt van. Ha haragusztok is, ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Lehet haragudni, de vajon milyen érzések állnak a haragod hátterében? Amikor kivetítettem a köröket és a szomorú kisgyereket, a szomorú kisgyerek, aki nem tanulja meg az érzelmek széles skáláját, mert otthon nem olyan környezetben volt, ahol megtanulhatta, ahol magára vehette volna, amikor ő felnő, akkor nagyon gyakran egyetlen érzést ismer, sokszor az a harag. Tehát az összes többi negatív érzése, a szorongása, a frusztráltsága, a csalódottsága, a szomorúsága, a kétségbeesése, a vágyakozása, az mind ebben az egy ismerős érzésben nyilvánul meg. Ő úgy érzi, hogy ő haragszik. Tehát próbálj gondolkozni, hogy vajon ha lehámozod ezt a felső réteget, akkor mi lehet amögött, hogy haragszol? Aztán, hogyha úgy érzed, hogy dühös leszel a beszélgetés közben, te beszélsz, tehát most a beszélőről van szó, de feldühödsz, vagy azért, mert felhúztad magad azon, amit te mondtál, vagy valahogy dühít az a arc, vagy az a viselkedés, ahogy a másikat látod magad előtt, akkor tarts egy kis szünetet egyszerűen. Tehát megint nem az az őszinte, nem az az egészséges, hogyha jön a gőz, akkor kiengedjük. Lehet mondani, hogy dühös kezdek lenni, szükségem van egy kis szünetre, hogy lehiggadjak. Folytassuk 10 perc múlva. Ilyen egyszerű. Üvöltés helyett ezt lehet csinálni. Összefoglalva, két érett és egymáshoz jól kötődő felnőtt kapcsolata sem egy helyben áll a csúcson mindig, nem is az lenne a normális, hanem vannak sivatagos és vannak kirándulós időszakok. És ezek a körök, a megnyugvás körei, a szembenézés, a feltárás, a megértés és a megegyezés, a megállapodás, ezek egy normális kapcsolatban újra meg újra lejátszódnak. Tehát amikor konfliktus van, amikor nehézség van, ezeket a köröket lehet szépen újra és újra lejátszani, és ez lehet a jó rutinunk, az új rutinunk, azok helyett, a rossz minták helyett, amiket magunkkal hoztunk, és amiket jó, annyira begyakoroltunk, hogy már gondolkodás nélkül megy nekünk. Ez egy pár olyan, mint a táncpartnerek. És hogyha sokat táncoltunk már valakivel, akkor már megvannak a szokásos lépéseink. Senkivel nem tudunk úgy táncolni, mint vele. De vannak olyan párok, akik szépen, kreatívan, érdekesen, romantikusan táncolnak, és változatosan, és vannak, akik pedig egyfolytában döcögnek, és egymás lábára lépnek, hogyha ők úgy érzik jól magukat, az is jó. De ha nem, hogyha fáj egymással táncolni, akkor ideje lenne új lépéseket megtanulni. És ez a keringő, ez a négyes lépésfogat, ez a kör, ez egy jó lehetőség a konfliktus kezelésünkre. Hogyha a kör be tud zárulni, tehát hogyha közben nem szakad meg valahol, akkor növekszik a bizalom és erősödik a kapcsolat. Mert elindult a feszültség, oda mertem állni, elmertem mondani, tapasztaltam, hogy a másik megért, és megnyugvást tapasztaltam tőle. És ettől egy jó élmény emlékével állunk fel, és egy megoldott konfliktussal. Úgyhogy ez erősíti és gyógyítja a kapcsolatunkat. Ugyanakkor, hogyha a kör nem tud bezárulni, ha valahol elakad, akkor nem marad a semmi a nyomában, hanem akkor rongálódik a kapcsolat. Mert képzeljétek el, hogy valaki felkészült, mondjuk én felkészültem, összeszedtem magam, végig gondoltam, meghívtalak, leültünk, elmondtam. Nehezemre esett, de levettem a páncélt, levettem a pajzsot, kitettem magam a húsvágóbárdra, és te nem értettél meg, hanem amikor mesztelenebb lettem, mint szoktam, amikor sebezhetőbbé tettem magam, mint szoktam, akkor vágtál belém a gyöngepontomon. És amikor ez történik, amikor kitesszük magunkat a jó reménységben, a jó hitben annak, hogy a másik megsebezzen, és ő pedig meggyógyít, és bekötöz, és megszeretget, akkor utána erősebbek leszünk, de ha belevág a sebembe, akkor gyöngébbek leszünk. Akkor ez egy nagyon-nagyon rossz, fájdalmas élmény, és akkor az ember nagyon meggondolja, hogy legközelebb ilyen helyzetbe kerül. Úgyhogy fontos, hogyha ezt elkezdtük, akkor fejezzük be. Fontos a megértés, tehát fontos, hogy együtt táncoljunk, és fontos, hogy a végén a megegyezésre, a megállapodásra és a közös megnyugvásra, a megbocsátásra jussunk. Bontásból, feltárásból és építésből áll a konfliktus kezelés. Ez a három lépése. Tulajdonképpen ez az, amiről eddig is beszéltünk. Új, de gusztustalan. De direkt. hajlandó vagyok, tehát a bontás az azt jelenti, hogy hajlandó vagyok meglátni és lebontani először a saját büszkeségemet, én a beszélő, előfeltételezéseimet és a magammal hozott beidegződéseimet. Mint amikor egy fogorvos szépen feltárja azt a, vagy leveszi azt a koronát, ami alatt már szétrohadt a fog. Elég rossz, csúnya kép, de ahhoz, hogy ne fájjon az a fog, és ne terjedjen el a fertőzés, ahhoz le kell venni, és először szembe kell nézni ezzel a szörnyűséggel, ami ott van alatta. Utána következik a feltárás, amikor oda megyek a másikhoz, és amikor őszintén elmondom, hogy mit gondolok és mit érzek. A másik pedig meghallgatja, igyekszik együtt érezni és megérteni. Tehát ez a feltárási szakasznak a két része. Amikor elmondom, és meghallgatok. És utána következik az építés, helyreállítjuk, a jóval cseréljük ki a romlottat. Az építés mikből áll? Ugye milyen gyönyörű ez a kép? Na hát ez a cél, ide szeretnénk eljutni. Nem oda akarunk eljutni, hogy kiderüljön, hogy ki volt az erősebb, az okosabb, és kinek volt igaza. Valaki megszokta volt kérdezni tőlem, hogy és mi jár annak, akinek igaza van? A szája. Tehát körülbelül ennyit érünk el azzal, hogyha sikerült bebizonyítanunk, hogy nekünk volt igazunk. De nem sokkal jobb ide eljutni, ami ide eljutni, ami ott a képen van? Az a célunk, az a végállomás és az a kör bezárulása, hogyha eljutunk oda, hogy megbocsátunk egymásnak. Miután elmondtuk, miután megértettük, megbocsátunk. Megvigasztaljuk egymást. Hogyha így oda tudsz feküdni a másik ölébe, és hogyha így tudod babusgatni azt a másikat, akit szeretsz, akkor az már felér egy vigasztalással. És együtt nyugszunk meg, mert ez a közös problémánk volt. Megegyezünk a teendőkben, nem feltétlenül fogunk kitalálni valami világra szóló nagy megoldást, de megegyezünk, hogy akkor mit fogunk csinálni. Mi lesz az a lépés, amit megteszünk. És ez is megnyugtatólag hat, hogy aki elmondta, az tudja, hogy elindul valami a megoldás felé. És aztán szeretetben folytatjuk. És aztán szépen így tudunk terebélyesedni, mint két szép, jó gyökerekkel rendelkező jó fa. És a jó gyökerekkel rendelkező jó fa gyümölcsöt terem. És mi, akik itt vagyunk, legalábbis én, aki itt vagyok, és sokan közülünk, bízunk Istenben. Hogyha az, aki hívő, az nem jobb ember, mint a nem hívő. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor sokkal cikébb emberek a hívők, mint a nem hívők. De Isten az, aki nagyszerű. És Isten az, aki az életünket adta, és ő a legjobb pszichológus, mert ő teremtett minket. Ő tudja, hogy milyenek vagyunk. És az, aki elfogadta az Úr Jézust, és újjászületett, abban valami belső csoda, valami misztikus dolog is történt, mert Isten új életet ad neki. Mint ahogy ezek a fák is azért állnak így, mert élnek, és a gyökerükkel szívják magukba a vizet. Tehát van bennük élet. Azért tudnak növekedni, árnyékot adni, tartósakká lenni. És Isten azt is ígéri, hogy akik újjászülettek, akik az övéi, abban ő a szent lelkével benne él. Ne kérjetek, hogy megmagyarázzam, én sem értem, hogy ez hogy lehet, de valahogy mégis igaz, ezt mondja Isten, hogy az ő szent lelke bennünk él, és Istennek a szent lelke az, ami termi bennünk azokat a gyümölcsöket, amiket nem tudunk magunkból kiizzadni. Most a jó hír az az, hogy azok, akik Istenben gyökereznek, azoknak nem kell kiizzadniuk magukból azt, hogy tudjanak szeretni, nem fog menni. Ideig, óráig egy picit igen, de úgy igazán nem. Isten ezekre a dolgokra, arra, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önfegyelem, amikre annyira szükség van a kapcsolatokban, ezekre mind azt mondja, hogy ezeket nem nekünk kell kiizzadnunk, nem nekünk kell magunkba belekalapácsolnunk, és legfőképpen nem nekünk kell egymásba bele nevelnünk azt, hogy legyen a másik szeretetteljesebb, meg legyen nagyobb önfegyelme, meg legyen türelmesebb. Nem, ez nem a mi dolgunk, hanem ha szükségünk van ezekre, és nincs meg bennünk, akkor megvan a forrás, ahonnan fakad, ahonnan nő. Tehát arra van szükség, hogy olyan fák legyünk, akik Istenben gyökereznek, és akkor a Szentlélek termi bennünk. És aztán az nem a mi érdemünk lesz, hogyha tudunk szeretni, hogyha öröm van az életünkben, akkor is, hogyha közben nehézségek is vannak. Hogyha békességünk van, ha örülünk, ha kedvesek vagyunk, jók, hűségesek. Milyen nehéz az? Szerídek és önfegyelmezettek, hanem ez Isten fogja bennünk, Isten szent lelke fogja bennünk magától teremni. Mint ahogy egy fa is, amikor megérik, akkor egyszer csak kibújnak rajta a gyümölcsök. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek ma este elmondani. Izgalmas volt számomra ez a technikai kihívás, és örülök, hogy meghallgattatok. Legközelebb is még velem fogtok találkozni. Remélem, hogy nem az lesz, hogy legközelebb senki nem jön, mert ez az önértékelésemnek egy kicsit nehéz lenne. Jó!